Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És ezúttal egy nagyon különleges adással készültünk, mert már beharangoztuk többször is félmondatokkal, hogy mi az, ami a tervben van itt a jövőre nézve. Ez pedig a Kazinci Ese, amelynek az egyik alapítójával ülünk itt, Márta Bence Benitóval, és a hagyomány folytatójával, és a Kazinci Eséhez több szálon kötődő Szabó Krisztoffal. Majd mindjárt megmagyarázzuk, hogy ez pontosan miről szól, mi is a célja ennek az adásnak, és mi lesz a célja a következőknek, ami majd minden egyes teljes terjedelemben valamilyen szinten a része lesz a műsoroknak. De mielőtt belevágnánk ebbe a témába, és mielőtt ezt egy kicsit hosszasabban boncolgatnánk, van kettő aktualitás, amivel szerintem mindenképpen érdemes foglalkozni. Az egyik, ami a Bayern Münchennél, a másik pedig, ami a Tottenhamnél történt. Nem akarunk nagyon-nagyon sok időt erre szánni, de azért arról, ami a Bayernnél történt Nagelsmann menesztésével, Tuchel kinevezésével, arról azt gondoltuk, hogy pár mondatot mindenképpen érdemes beszélni, Krisz.
Első reakciók? Hogy érezted magad?
Hát én azon gondolkoztam, amikor pont közvetítettem az olasz-angol meccset, akkor jött az első hír, körülbelül a középkezdés pillanatában egy értesítés a telefonomra, hogy van egy ilyen esély, és azt hiszem a lefújás pillanatára megvolt az eredmény, hogy igen, megtörtént, Nagelsmannt menesztették, Tuchel lesz az edző.
Bocs, és többen is játszottak akkor, például a portugál válogatott.
Cancelo.
Cancelo nyilatkozott a végén, és szembesítették vele, hogy amúgy aki téged le akart igazolni a télen, le is igazolt, azt most úgy menesztették. Cancelo meg meresztette a szemét, hogy oké. Okay.
Igen, igen, vakartott a tarkóját, majd meglepődött. Hát én ezzel úgy szembesültem, hogy amikor az első ilyen pletykák kijöttek, akkor még pont görgettem a Twittert, és utána én elkezdtem dolgozni, és egy cikket írtam, és nem tudom, el voltam vele két órán keresztül. Addigra kirúgták Nagelsmannt, és jött Tuchel. És én néztem, hogy mi úgy éreztem magam, mint a mémben, hogy hívják ezt a Community című sorozatból, amikor tudod, így jön fel a srác a pizzával, és akkor mindenki felgyulladt a teljes albérlet, yeah. És mindenki ott próbálja voltogatni, és így néztem, hogy ez most mi. Hát nagyon meglepő volt, mert szerintem itt az idő, az egésznek a kirúgásnak a módja szerintem kifogásolható. Itt benne van az, hogy az időzítés, hogy tulajdonképpen Nagelsmannnál csak azt lehetett olvasni, hogy oké, döcög a szekér, nem annyira jól megy, de itt van ez a BL a mérkőzés a PSG ellen. Ez a nagy próbatétel, hogyha ezen túlmegy, akkor nyilván megszavazunk neked a bizalmat. Most sikerre vette, kiejtette a PSG-t, és ennek ellenére mégis kirúgják, de úgyhogy nem feltétlenül egy ilyen egyenesági következménye volt ennek.
A furcsa, hogy arról szólnak a hírek, hogy Tuchel igazából most volt elérhető, és féltek attól, hogy lecsapnak rá. De az időzítés szempontjából oké, hogy van egy válogatott szünet, de a következő hétvégén már ugye Dortmund elleni klassziker, tehát hogy abszolút a bajnokság végkimeneteléről is dönthet, aztán City elleni rangadók.
Hát igen, és Guardiola vakarhatja a fejét, mint a kriptonitja megérkezett az ellenfélhez.
Not this again. Most csak ilyen mémekben fogunk gondolkodni. Igen, az egésznek van egy ilyen Fear of Missing Out szaga, hogy ez a, itt van Tuchel, vegyük meg gyorsan, hogy nem maradjunk le róla, és csak három év múlva fog megint megnyílni egy ablak. Tehát, hogy ettől is fura. De nyilván attól is, hogy Nagelsmannt ugye kivásárolták. 25 milliót fizettek annak idején, hogy leszerződtessék. Tehát az egésznek volt egy olyan aspektusa, hogy akkor most tulajdonképpen befektetnek, és hogy a jövőbe próbálnak meg valami fajta ilyen szemléletet belevinni. Most ehhez képest ez egy full rövid távú döntés. Azt mondják, hogy oké, itt van az a Dortmund elleni meccs, itt van a Manchester City elleni meccs, akkor rúgjuk ki azt az edzőt, akibe így is pénzt investáltunk, a lelépési pénzébe is fogunk, a stábjának kifizetett kielégítésekbe is bele fogunk szaladni, és ehhez képest meg, amikor azt mondod, hogy egy Thomas Tuchelt hozol oda, aki meg pont, hogy egy olyan típusú kaliber szerintem, aki azért szeret konfliktusokat vállalni, aki szerintem, ha egy idő után nem feltétlenül alakul úgy a dolog, ahogyan azt ő szeretné, akkor hajlamos befeszülni. És ezt láttuk már egyébként Dortmundban, láttuk már Párizsban is, És most itt van egy vezetőség, aki meghoz egy olyan döntés, hogy tulajdonképpen az a pénz, amit belefektetett Nagelsmannba, azt így kidobja az ablakon, és elhoz a Tuchelt, ahol biztos vagyok benne, hogy lesznek majd itt szikrák még. Nagyon hamarosan.
Ez nem hosszú távú döntés, ez biztos, és az a mókás, amikor Hoeneß volt még az elnök, és Tuchel hirtelen kelendő áru lett, mint edző, akkor Hoeneß, aki mondom, akkor elnök volt, nem támogatta azt, hogy Tuchel legyen
az
edző.
Elhárult az akadály.
És hát akkor gondolkodtak rajta, ez volt a hiba, és akkor vitte el a PSG.
Hát mert a Bayern az tulajdonképpen úgy működik, mint egy nagyon teljesítménycentrikus család. És hogy Hoeneß ugye ezt a szemléletet próbálta bevinni, hogy ebbe a családba te beletartozol? Igen vagy nem? És hogy Tuchelben szerintem látta ezt a fajta ilyen túlságosan konfrontatív, nem tudom, vonást, és ezért azt mondta, hogy akkor nem. Most ehhez képest én nem vagyok benne biztos egyébként, tehát hogy nyilván Nagelsmannnak szerintem vannak bajai, erről is mindjárt beszélhetünk, de nem vagyok benne biztos, hogy egyébként nem a Bayernnek egyfajta ilyen vezetőségi ilyen összeroskadását látjuk azzal, hogy ugye már nem Hoeneßék vannak, hanem most már ugye Oliver Kahnék, Salihamidzic. Az, hogy ilyen döntéseket hoznak meg, és ennyire gyorsan ráncigálják a joysticket, azt szerintem nem feltétlenül egy ilyen stabil Bayern a múltbéli vezetőségnek a vezetési stílusára val.
Persze, vannak ilyen összeegyeztethetetlen alapvetései a Bayernnek, mint hogy mindig nyerni kell, ugye? Tehát, hogy az, hogy most nem nyernek, az volt a legfőbb probléma. Az a másik, amit mondtál, hogy egy család, ahol a vezetőedző az apa figura. És azt mondták, hogy ez is furcsán vette ki magát, hogy mondjuk Nagelsmann gördeszkával ment edzésre, meg ugye pont Neuerrel és Müllerrel veszett össze igazán. És azt mondták, hogy ez nem fér bele, nem ilyen egy igazi apa figura.
Igen, Honigstein írt ezt az Atletiken.
Igen.
És erre a Michael Keely írt ezt, hogy ez az első edzőkirúgás, amit ilyen freudi okokból rúgnak ki. Hogy nem volt elég apa figura. Nem tudom, Nagelsmannnak nyilván szerintem van egy ilyen furcsa exhibicionista oldala. De nem tudom, hogy ez mennyire a probléma része. Tehát az, hogy oké, magánéletben a 15 éves párkapcsolata dobtak útba azért, hogy a Bildnek a helyszíni riporterével jöjjön össze, akivel egyébként azután szakított. Nyilván ez, benne van ez a gördeszkázás, benne van az, hogy mondom, az exhibicionista része az, hogy amikor még a Lipcse edzője volt, akkor ilyen hatalmas nagy piros puffkabátba jelent meg, hogy akkor üzenje a müncheni szurkolóknak, hogy akkor ő is majd egyszer a Bayern része szeretne lenni, vagy a gyerekkor volt a München szurkoló. Meg amikor a Final Eight-en ugye megjelent abban a tetőtől talpig ilyen Louis Vuitton szerkóban, és akkor ott is azt lehetett érezni, hogy egy kicsit ilyen túljátsz ezt a dolgot. De szerintem, ha nem is vágja ezzel maga alatt a fát, ezzel szerintem legfeljebb azt érte el, hogy nem feltétlenül tudott olyan jó erős köteléket kialakítani az öltözővel, és szerintem ez benne van.
Ez a furcsa, bocs, egy utolsó még ide, talán ezt is Hoeneß írta, hogy az volt a gond, hogy a játékosokkal nem sikerült olyan kapcsolatot kialakítani mindenkivel. Volt, aki nagyon szerette, Kimmich elvileg nagyon-nagyon szerette őt, meg a vezetőséggel nem sikerült olyan jó kapcsolatot kialakítani. Pedig, még amikor Hoffenheim edző volt, akkor volt egy ilyen híres mondása, hogy szerinte az edzősködés 30% taktika és 70% szociális skillek.
Ez benne van, de szerintem ez nem biztos, hogy a gyakorlatban ez mindig így néz ki. Tehát Nagelsmannnak szerintem pont az előnye, az egyik legnagyobb hátránya is, hogy ő inkább egy olyan edző, aki túledzi a csapatait. És ebben benne van az, hogy akkor mikromanedzsel, hogy túlszabályoz, hogy túlságosan ilyen struktúrákban gondolkodik, és hogy ez tavaly is meglátszódott, ezen megpróbált egy kicsit finomítani, és voltak is ilyen utalásai, hogy akkor többet fogunk figyelni magunkra, és kevesebbet az ellenfélre, nem fogjuk ezt annyi szabdalni. De hogy ez azzal jár, hogy oké, ha jön a válság, akkor egyből elkezd megint nagyon ilyen mérnöki terveket lefektetni, és az azzal jár, hogy akkor oké, nagyon sokat változtatgat, akkor te itt helyezkedj, megint megváltoztatom a szerepeket, és szerintem ezzel egy idő után kognitíve lefárasztja ugye a játékosait. És ezt ugye a külső szemmel nagyon könnyű beleolvasni azt, hogy hát az nem akarnak eléggé, meg demotivált a csapat. És hogy szerintem van egy ilyesmi vetülete, hogy ez egy ilyen típusú edzői stílus, ez akkor működik, amikor egy gyengébb stílusú csapattal vagy, egy gyengébb képességű csapatnál vagy, ahol azt mondod, hogy nincsenek jó egyéniségei, de akkor ezt tudod kompenzálni azzal, hogy szervezettebbek vagyunk, ügyesebbek vagyunk. De ez a Bayernünken, tehát hogy itt mindenki gyakorlatilag a top-top szint, és ez nem biztos, hogy ez a fajta túledzés az annyira átment ott az öltözőben.
Csak hogy Benitót is megszólítsuk, De Ligt mondta azt, hogy amikor az első edzését lenyomta Nagelsmannnal, és Nagelsmann utána lenyilatkozta, hogy azt mondta neki De Ligt, hogy 4 éve nem volt ilyen kemény edzése.
De ezt Nagelsmann mondta, nem De Ligt.
Igen.
Tehát hogy ez a egyesek szerint én vagyok a világ legjobb edzője.
Azt mondják.
Igen.
Ja, reagálnunk kell Deliktel kapcsolatban.
Csak hogy egy kis kedvencedet is, igen, megemlítsük.
Nem, semmiképp se bántanám ebbe az egész sztoriba, viszont ez szerintem inkább a Juventusnak szóló kritika, és el is tudom képzelni, tehát elnézve, hogy mennyire gatteron van mindenki gyakorlatilag a Juventusnál, mert most a tavasszal talán egy kicsit kevésbé igaz, el is tudom hinni, és Delikt sportszerűen nyilatkozgat a Juventusról, de hogy az ő karrierjének azt tett igazán jót, hogy elhúzott minél messzebb Torino, de az egész biztos, független attól, hogy most ki lesz az edzője.
Jó, de egyébként, hogyha itt előbb beszéltetek erről, hogy Nagelsmann milyen arcpolitikával vágott bele itt az edzői munkába, nagyon kíváncsi lennék, hogy Conténál hogyan alakulnak ezek az arányok, a szociális képességek, illetve az edzői és a taktikai felkészültséget illetően.
Neki nincs egy ilyen bombója, hogy akkor...
Szerintem 99% taktikai, és 1% szociális képesség.
A szociális készségéről egyébként több volt játékos és írt könyveket, és ezekben ilyen nagyon vicces szemelvények vannak. Például, amikor szünetbe 2-0-ra vezetett a Juventus, és a játékosok ilyen kacadászva, egymástől elgetve sétáltak be az öltözőbe, és megjelent Conte, aki nekifutásból egy vízes palackot úgy akkorát rugott bele, hogy Buffon mellett fröccsent szét a falon. Na, kiderült, hogy a 44. percben valaki eladott egy labdát rossz helyen, és ez nem tetszett Conténak. Ennyit a szociális készségekről, amikre ő amúgy is iszonyú magasról tett. Ez így szerintem a... Hát, hogyha van ilyen székfoglaló, akkor nevezzük székelhagyó beszédnek ezt a 3-3 utáni nyilatkozatát, ami egyébként egy kimondottan csúnyára sikeredett.
Nagyon. És a legfőbb probléma szerintem az volt, hogyha már itt a Nagelsmann-nal kapcsolatos párhuzamokat keressük, hogy az egész beszéd alatt arról hallottál, hogy én és ők. Ők a vezetők, ők a játékosok, a csapat, tehát hogyha szerintem ez egy ilyen kommunikációs alapvetés egy edzőnél, hogy nem beszélhet semmilyen más ragozással, csak úgy, hogy többes szem első személyben, mert mondhatja aztán azt a játékosoknak, hogy nem vagyok elégedett az edzés munkáddal, nem vagyok elégedett azzal, ahogy játszottál, de az, hogy itt egyénieskedő, saját magukért játszó játékosok vannak, meg egy tulajdonos, aki 20 éve van és nem nyert semmit a klub, azt szerintem nagyon nem
pont itt a történtek tükrében kicsit átértékeljük ezt az egészet, nem? Tehát, hogy itt valami szándékosság már biztos, hogy volt ebben.
Hát, ki akarta rúgatni magát, Conte? Vagy ez csak a jelleméből fakadt?
Szerintem nem bánta, hogyha kirúgják. Tehát azt mondta, hogy...
Azt nem, én is azt gondolom, hogy nem bánta, de nem tudom, hogy ki akarta ezt provokálni, vagy csak egyszerűen annyira...
Mi beszéltünk róla a telefonon is. Van, tehát mindig hajlamosak vagyunk egy kicsit egy ilyen piedesztára emelni ezeket a szakembereket, meg a futballistákat, és elfelejteni, hogy emberekről beszélünk. Most Antonio Conte ősszel tragikus módon elveszítette egy közeli barátját és kollégáját, aztán novemberben még egy kedves barátját, majd egy héttel később, még egy, vagy két héttel később, még egy kedves kollégája.
Ugye Gianpiero Ventrone az erőléti edzőről beszél, Sinisa Mihajlovicsról, ugye a korábbi...
És hát Gianluca Vialli, és nagyon durva volt, mert pont itt ültünk a stúdióba Mihajlovicsról beszélgetve, és pont ott mondtam, hogy nagyon tartok tőle, hogy hamarosan egy még nagyobb formátumú játékostól is elköszönünk. Plusz, ugye őt is megműtötték nem olyan rég, plusz vannak ezek a problémák, amik szakmai problémák, meg emberiek is nyilván a Tottenhamnél, és ugye ott van az is, hogy a családja Torinóban él. Tehát nem kísérték el, meg tudom érteni egyébként, bár ugye ilyenkor mindig eszembe jut, hogy a magyar sportújságírók ezt, hogy Anglia egyenlő eső, na elárulom, hogy Torinóban többet esik az eső egyébben átlagosan, mint Londonban, de függetlenül ettől szerintem ez egy faktor, hogy teljesen ki van, nem jönnek a dolgok se, nem működik a csapattal, sem a játék, ez a Milán elleni BL kiesés, ez valami rettenetesen rosszul nézett ki, és ugye ha beleillik abba a képbe, amit Antonio Contéről a nemzetközi porondon kialakítottunk itt évek során, mert itt a nagy bravúrok közül, én nem tudok mondani egyet sem, viszont ilyen kellemetlen, nagyon csúnya kiesésből most már sorozatban elég sok van.
Hát azt szokták mondani egyébként, hogy ami a legnagyobb bravúrja nemzetközi szinten, az, amit a válogatottal véghez vitt. Igen. Ugye ott azért nem olyan nagyon sok választott el attól, hogy...
Hát az elődöntőtől, ugye 11-esekkel esett ki, a németekkel szemben, ez ugye kicsit bocsánatos, ők azért ritkán vesztenek el büntető párbajt, de én egy kicsit azt gondolom, hogy annak az EB-nek az egyik legjobb csapata Antonio Conte volt. De nem véletlen, hogy az ilyen formátumú edzők azért inkább a pályafutásuk vége felé mennek szövetség.
Mondjuk hozzáteszem, hogy igen, jól szerepelt ez az olasz válogatott. Most tegnap pont a Málta-Olaszország mérkőzés közvetítésére készültem, és megnéztem, hogy mikor találkozott a két csapat utoljára egymással. A 2016-os EB selejtező sorozatában 1-0 oda, 1-0 vissza, Graziano Pelle mind a kettő mérkőzésen.
Tudtátok, hogy magyar barátnője volt?
Igen?
Nem tudtuk.
Na de még ennyit.
Ez a kötelező bombon mindenik, Graziano Pellénél.
Még egyetlen egy apróság a Conte kirúgással kapcsolatban, hiszen ugye az is most már teljesen nyilvánvaló tény tegnap este óta, hogy ugye maradt az a Christian Stellini, aki eddig állandó harcostársa volt Conténak, ez mennyire lepett meg?
Engem nagyon. Az a baj, hogy mi ezekben a dinamikákban nagyon-nagyon kevéssé látunk bele, tehát fogalmunk nincs, hogy ki az, aki igazából az ész ebben az egész sztoriban. Voltak hát már ilyen meglepetések.
Az valószínűleg segítette a szituációt, hogy most amiatt, hogy volt Conténak az epekő műtétje, amiatt többször is előfordult az, hogy Stellininek kellett edzést tartania, állítólag, ugye nem lehet tudni tényleg a háttérben működő dinamikákat, de azt igen, hogy Stellini maga kijelentette többször is, hogy a kezdőcsapat kijelölésénél szabad kezet adott neki Conte, amikor ő látta egész héten a játékosokat, ami egyébként egy teljesen normális dolog, mert...
És akkor jobban ment?
Akkor jobban ment a Tottenhamnek?
Hát volt egy szerintem 4 vagy 5 meccs, ahol 100%-os volt még a mutatója Sterlingnek, bármennyire is kevés, az azért közte volt egy City meccs, egy Marseille elleni, ugye a legfontosabb BL meccs, ott is pont Sterling irányított még ősszel.
Sterling jobban beszél angolul, mint Conte egyébként.
Na jó, mondjuk nincs olyan marha nehéz dolga. Azért így hallott Contét még mindig azzal a ilyen 150 szóval lavírol. Az elég sok mindent kifejez egyébként azzal, hogy beleszű néha olasz szavakat is. Meg hát az arcára elég sok mindenki ül. Nem tudom, ez mennyire forog közszájon. Ugye Conténak az volt a beceneve, hogy macska. Amikor a hajbeültetését megcsinálta, akkor ezzel röhögött mindenki, hogy úgy néz ki, mint egy macska ülne a fején, és ehhez hozzácsapódott így menet közben, hogy mérges, úgyhogy a mérges macska lett a beceneve, mert állandóan mérges, és állandóan úgy néz ki, mint aki fel akar robbanni. De szóval itt az egész téma, hogy mondjuk az elmúlt pár hónapot kómában töltöm, és most fölébresztetek, és azt mondjátok, hogy a Tottenham kirúgja Contét, akkor erre azt válaszolom, amit mindig válaszolnék. Az a csapat, amely kirúgja Antonio Contét, ez nem akar nyerni. De hát sajnos ez most nem sikerült jól, ez a londoni, a második londoni utazás az már nem sikerült jól. Az elsőnek is csúnya vége lett, de az még legalább jól kezdődött. Hát ez nem lett szép.
De hát ugye még nem rúgták ki. Tehát hogy a nekrológok azok már elkészültek mindenhol, de még nem rúgták ki.
De kirúgták.
Már kirúgták?
Kirúgták tegnap este.
Akkor oké, én erről lemaradtam, majd ezt kivágjuk.
Közös megegyezéssel felmondották a szerződést.
Azt még pont nem frissítettük.
Így van, úgyhogy tényleg Stellini irányítja Ryan Mason segítségével a csapatot a hátralévő részben. Na de akkor itt lezárjuk az aktualitásokat, és a valódi okát kezdjük el boncolgatni annak, hogy miért gyűltünk itt négyen össze. Kicsit szokatlan módon, ugye általában egy vendéggel készülnek ezek a műsorok. Először szerintem talán a legfontosabb, hogy helyre tegyük és elmagyarázzuk, hogy mi is az a Kazinczi esze, mikortól datálódik ennek a működése, és mit tett eddig.
A Kazinczi esze egy hasonló beszélgetésből született, mint ez a mostani, csak ezt nem négyen csináltuk, hanem azt hiszem 270 valahányan az NST-nek, illetve hát most már akkor a Népsportnak a levlistáján. Valamilyen játékosnak, sajnos nem emlékszem rá, hogy milyen játékosnak a posztjáról kezdtünk el vitatkozni, hogy akkor ő most ez, vagy az, vagy amaz, és feltűnt, hogy az érvelők szókészletében 99%-ban külföldi szavak hangzanak el. Most, hogy az olaszból átvett, vagy angolból átvett, vagy esetleg németből átvett kifejezés volt, az tök mindegy, és rájöttünk arra, hogy a magyar nyelv valójában azért az egyik legcsodálatosabb nyelv a világon, mert borzasztóan sok szó van, és ezért mindent lehet árnyalni. És ha ezt elfogadjuk dogmának, akkor meg azt látjuk, hogy a sportnyelvünk az valami borzasztóan szegényes. Tehát gondoljunk most egy középpályásra, mindenki gondoljon egy középpályásra, és magyarul azt tudod róla mondani...
Nem Barellára.
Én például gondolok pont Barellára, bár az utóbbi években nem a kedvencem, de nagyon kedvem. Na, például Barella. Magyarul azt tudod mondani rá, hogy ő támadó középpályás, vagy védekező középpályás?
Szervező.
Miközben Barella annyi minden, és annyiféle szót lehetne használni rá, és nevetségesnek tartottuk mindezt, ugye itt a 2010-es évek elejéről beszélünk, amikor ez a kezdeményezés elindul, hogy külföldi szavakat kell használnunk, amikor még a nagyapáink idején a magyarok tanították futballozni egész Európát gyakorlatilag.
Innen indult. A box to box. Nem magyar?
De a dobozból dobozban. Kazinciék már dolgoztak ezzel.
Igen. És nyilván ennek egy része volt az is, hogy a magyar sportújságírói nyelv az felvette ezt a bikfa nyelv vonulatot, és viszi azóta is egyébként, bár kicsit azért hála Istennek javult szerintem a helyzet, amennyire látom. És így jött ez az ötlet, hogy kezdjünk ezzel a dologgal valamit, és ha már kezdünk vele valamit, és van itt egy ilyen nagyon lelkes és nagyon hozzáértő közösség, akkor vonjunk be őket is, és vonjunk be mindenkit, kezdve a Magyar Tudományos Akadémia nyelvi tanszékének vezetőjével, akinek a jóváhagyásával elkészült az a néhány szó, amit még megért a népsporton a Kazinczy Eső.
Mik ezek a szavak? Mennyi van belőle?
Több is van, kettő van bent a köztudatban, ugye az egyikről beszéltünk is nem olyan régen, ez a tükörszélső, az egyik, igen.
És akkor itt kérnünk meg Szabó Krisztófot.
Hello. Igen, na én ennek a 270 tagnak voltam az egyik, vagy a 270 embernek voltam az egyik tagja, aki gyakorlatilag egy ilyen kommentmezőben szembesült ezzel az egésszel, és nyilván én is olvastam a Népsportot, olvastam Benyéket már azelőtt, amikor a Nucentrefort blogot vitték, és amikor én annyival szembesültem, hogy oké, itt van ez a Kazinczy Ese, pályázzatok. És gyakorlatilag egy ilyen vitaanyagot fektettek le elénk, és írtak egy blogposztot, ami arról szólt, hogy oké, van egy olyan poszt, amit Arjen Robben mostanában nagyon szépen betölt, amit úgy hívnak, hogy Inverted Winger, és akkor oké, ezt hogyan lehetne magyarítani? És pályázatok. És én tulajdonképpen az egyik ilyen pályázó voltam, és akkor elkezdtem gondolkodni, hogy igen, akkor tulajdonképpen most egy ilyen fordított szélső, aki befelé tört, tehát hogy Robben ugye ballábas, de jobbról indul, onnan aztán szépen beteker, és akkor mi lenne, hogyha ez tükörszélső lenne? És tulajdonképpen pályáztam, és az eljárás...
Nem volt jobb bennél.
Nem, várjál, bocsánat, Krisznek azért hittünk el mindent, amit mondott, mert az volt a handle-je, hogy integető, hajbókoló lufi ember, és ezt én annyira imádtam, hogy mondom, aki ilyen avatart választ magának, annak én elhiszek bármit, amit mond.
Igen, a blogoszférából inkább így ismerjük egymást, ezért hívjuk Benitónak. Igen, és akkor tulajdonképpen annyi volt, hogy pályázni lehetett, és aztán megszavaztam. És hát gyakorlatilag a szavazáson ez a szó nyert, és akkor onnantól kezdve, hogy ez hogyan tudod beépülni a köznyelbe, az még nekem is homályos, tehát azt nem tudom, hogy volt egy ilyen jóváhagyó kör, vagy csak simán a köznyelv azt mondta, hogy ez jó, ez rá jön a nyelvünkre, akkor elkezdjük használni.
De ez így történik. Tehát a szavak azok így születnek, a kifejezések így születnek. Ha nem lett volna mögötte a Magyar Tudományos Akadémiának és a teljes blogközösségnek a jóváhagyása, akkor is egy tök jó dolog, és valószínűleg megragadt volna, csak talán lassabban. Nyilván ehhez is a másik szó, ami egyébként a szárnyvédő volt, ugye a wingbackre. A wingbackről indult el egyébként az egész, mert ez tűnt ilyen nagyon nevetségesnek, hogy nem, nincs rá magyar szó, nem tudsz rá mit
szélső
mondani.
Szélső.
Hátvéd.
Hát futónak.
És támadó.
Futó. Jó, hát még futónak hívták mindig, de most nem tetszett nekünk a futó egyáltalán.
Mindenki fut.
De az volt egy kicsit szerintem a szerencsénk,
Balasek hogy... Balasek Péter kivételével.
Na ezt most, ha itt lenne Tomi, nagyon csúnyán nézne rád, mert mindig megvédte Galasek Petit is, meg Szilveszter Ferit is.
Igen, tudom. De itt most ez csak a poén faktor miatt.
Igen. Szóval...
Valderáma se futott.
Magának... Nem befejeztem, folytassátok. Szóval... Nagyon fontos része volt annak, hogy elterjedtek ezek a szavak, hogy az NST olvasói, kommentelői, követői között olyan potens figurák is voltak, akik mérkőzéseket közvetítettek, és egyszerűen beemelték a köznyelvbe.
Ellopták, hogy elkezdték. Mondjuk azt ellopták.
Nem, én nagyon borzasztó boldogok. Én mindig emlékszem, hogy külön megdobbant a szívem, amikor a közvetítésekben meghallottam ezeket a szavakat, úgyhogy ez egy szerencsés dolog, az már kevésbé, hogy ugye megbicsaklott ez az egész, konkrét technikai okok miatt a nemzeti sporton meghalt a kezdeményezés, és aztán nem született újra, egészen addig, amíg az én drága kedves barátaim meg nem kerestek egy pár héttel ezelőtt, hogy ők szívesen felkarolnák ezt a dolgot, és azt látom, hogy ez egy szuper jó kezekbe kerülne ez a dolog veletek.
Itt ugye azt kell leszögezni, hogy ugyanazt, amit elmondtál a blog közösség jóváhagyásával, és azt gondolom, hogy mindenki, aki nem csak podcastot hallgat, hanem olvas akár újságot, blogot, fociról, meg egyéb más sportágakról, itt elsősorban a teljes terjedelem miatt a focira korlátozódnánk, de nem vindikálnánk magunknak a jogot, hogy itt fordításokba belemenjünk, legfeljebb addig mennénk megint, hogy javasoljunk valamit, és aztán természetesen a hallgatók, olvasók, ahol amilyen fórumokon megjelenik majd ez a dolog, véleményét kikérve, ismét természetesen az akadémiát is belevonva ebbe az egészbe, szeretnénk megfelelő fordításokat, vagy megfelelő kifejezéseket találni, de nem csak ennyiről szól ez az egész, és szerintem ez a leglényegesebb, hogy nem az az elsődleges, és nem csak az a célja ennek a Kazinczy esének, hogy találjunk megfelelő fordításokat olyan terminusokra, vagy olyan kifejezésekre, amik a magyar sajtónyelvben, köznyelvben, vagy akár csak itt a kommentátorok munkáját nézzük, azok helytállóak, hanem hogy elmagyarázzunk olyan statisztikai mutatókat, vagy olyan szavakat, amik már benne vannak a köznyelvben, de vagy helytelenül, vagy nem használják ezeket. Ezekre is rengeteg példát gyűjtöttünk ki, és bemelegítésképpen mielőtt ezeket a példákat elmondjuk, hogy úgy sokkal érthetőbb legyen, azt gondolom, hogy mindenkinek fölteszem azt a kérdést, hogy mi az a kifejezés, amit valaha használt, akár írott, akár beszélt formában, és legjobban szégyel.
Nem lövöm le Cerberust, mondhatod te. De nem használom. De én azt hiszem, sose írtam le egyébként.
Én rettetesen...
Írtál Cerberust?
Cerberust nem, de biztos vagyok benne, hogy valahol 14 éves koromban leírtam azt a szót, hogy górcső. És hogy vegyük górcső alá az, hogy mi történt a pályán.
Tudjátok, mi a górcső egyébként?
Én nem. Biztos valami katonai eszköz.
Nem, mikroszkóp.
Igen?
Na, régi is neve a mikroszkópnak.
Na.
Akartam mondani, hogy küldjenek egyet, és akkor megvizsgáljuk.
Vegyük mikroszkóp alá.
Hogy vegyük górcső alá. Én sokat vétkeztem.
Bánt meg bűneidet, Tibi.
Tehát biztos, hogy használtam.
Ide húzom addig ezt a...
Amikor elkezdtem még a Komlósi Oktatási Stúdióba járni 2002-ben, akkor ugye miután ezen szocializálódtam, tehát én azért nemzeti sportot, meg népsportot olvastam gyerekkoromtól, ezért ugye sokszor mondták ott az akkori első munkáimra, hogy hát én nagyon, nagyon magyar sportsajtó, és akkor még nem is feltétlenül értettem, hogy ezzel most mi a probléma. Aztán, ahogy telt az idő, úgy kezdtem szerintem ledobni elég sok mindent, nem biztos, hogy minden sikerült, de lehet, hogy még talán, hát írva biztos, hogy nem, de szóban lehet, hogy elhangzott a maródiak listája is tőlem.
Az, a maródiak listája ez az egyik legnagyobbat horzsoló szerintem, mindegyik közül.
Doma, te már kicsit későbbi generáció tagjaként talán kevésbé vagy érintett ebben, de van olyan, amit...
Az a baj, példát most nem tudok mondani, de nekem is...
Csak hogy akkor valami önreflexió tényleg legyen benne. Én azt veszem észre magamon, hogy nagyon sokszor belefutok ilyen anglicizmusokba. Tehát pont abban a problémában, amit egyébként Benny is mondott, hogy...
Amit megoldani remélünk.
Annyira, tehát hogy nyilván mivel franciául olvasok, angolul olvasok, benne van az, hogy a szaksajtóból ez jön át, és gyakorlatilag nincs egy ilyen filterem, ami egyből elkezdi magyarosítani, és amikor elkezdek vagy írni, vagy beszélni...
Egy ilyen szűrőd, akarod mondani?
Észrevette! Tehát, hogy nem jön egyből egy magyar szó a nyelvemre, és, nyilván, és az az érdekes, hogy ez a problémakör, amit elhangzott, hogy akkor gyakorlatilag ezt változtassuk meg, ez megjelent ugyanúgy az 1920-as évek magyar sportsajtójában. Tehát pont ugyanez volt, amikor ugye elkezdett bejönni, és egyre szélesebb közös rétegekhez eljutni ugye a labdarúgás, akkor voltak olyan nemzeti sportolvasók, akik azt mondták, hogy aki nem beszél ezt a sportnyelvet, az nem is érti, hogy miről van szó. Ebből indult ki aztán ez a mozgalom, hogy akkor magyarosítsunk. És gyakorlatilag ez a két ág indította ezt el, hogy akkor a nemzeti sport elkezdett pályázati felhívásokat közé tenni, hogy akkor járuljunk hozzá a magyar nyelv megújírásáért. Hoz. Nem tudom, milyen oldalig.
Nak.
És a másik oldalról pedig ugye voltak a Magyar Tudományos Akadémiának volt a Magyarosan című folyóirata, ahol szintén elővettek ilyen nyelvi fogásokat, és akkor elkezdték ezeket így megnyammogni, megcsámcsogni, ahogyan Vágó Istvánék is az Álljunk meg egy szóra című műsorban. És hogy ennek a kettőnek a találkozásából jött létre az, hogy akkor most már nem azt mondjuk, hogy dribble, meg tribli, hanem csel. És akkor dribbly, gyakorlatilag így minden évben kijöttek, ugye gyakorlatilag ilyen Oscar-díjszerűen ezek a listák, hogy akkor tessék, most már ezekre van egy magyar megfelelő, kezdjétek használni.
Itt is egyébként valami ilyesmi a cél, és szerintem az a nagyon nehéz, meg az a nagyon-nagyon szűk mesdje, hogy az egy nagyon jó kezdeményezés, hogyha minél szabatosabban, minél gazdagabb szókincsel akarjuk kifejezni magunkat a sportban, és közelít egyébként a kettő egymáshoz, mert mint a hétköznap használatos nyelv, ahogy beszélnek az emberek a fociról, illetve ahogy írnak róla. De ott lehet belefutni, hogyha itt a szókincs gazdagításáról beszélünk, olyan hát szerencsétlen szinonimákba például, amiktől kevésbé érzed azt, hogy szabatos a kifejezet.
Azért jó ez, mert... gondolat. Most eszembe jutott, hogy mi a nagy gond, és én ezzel rendszeresen szembesülök a saját közvetítéseimben. Nekem írásban ugye kevesebb dolgom volt, és kevesebb dolgom van, de hogy az, hogy paneleket használunk, az gyakorlatilag az egészet ilyen, mint hogyha egy kirakós lenne, aminek előre megvannak a darabjai, és mivel én keveset kommentálok, ezért amikor mostanában ritkán kommentáláshoz jutok, akkor azt veszem észre, hogy ezekből a panelekből építem föl sokszor az egészet. És Szidlóék beszéltek a Spanyol Focis Podcastben most nemrég arról, hogy mennyire idegesítő, hogy megjelent ez a ChatGPT, és hogyha megkéred, hogy írjon egy tudósítást egy meccsről, akkor megcsinálja. Uh-huh. És hogy a Mundo Deportivo-ról mondott egy korábbi példát még Szidló, hogy néhány éve, mikor a Lugo évközben ilyen gondok miatt kizárták a spanyol másodosztályból, akkor minden egyes meccsüket 3-0-val az ellenfélnek írták, az adott játéknapon úgy, hogy éjfélkor játszották a meccset. Uh-huh. És a Mundónál nagyon kínos volt, beleszaladtak abba, hogy automatikusan csináltak ilyen meccs tudósításokat, és lehozták minden egyes Lugo meccsről, hogy sorozatban 5 mérkőzésen kapott 3 gólt a csapat, X mérkőzés óta nem találtak be egyszer sem, és évfélkor játszották a találkozót. És hogy mennyire föl lehet építeni az egész sportsajtót, a sportújságírást és a kommentálást is panelekből, és ugye ezt próbáljuk színesíteni, tényleg szavatosítani, de hát, hogyha van ChatGPT, akkor lehet, hogy fölösleges minden, amit itt végzünk.
Ugye ezt nem tudom, sokan nem tudják szerintem, hogy például külföldi fogadó oldalaknak egy jelentős része már ezzel dolgozik, tehát hogy egy mesterséges intelligencia állítja elő azokat a meccs előzeteseket, amik ott vannak, hogy milyen eredményeket ért el a csapat az elmúlt időszakban, kik a legjobb gólszerzők, és néhány ilyen alapinfót felsorol.
Sőt, amelyik fogadós oldal csinál élő közvetítést, azt is ilyen csinálja. Ja, érdemes néha belenézni, nagyon vicces. De tényleg, mint ami ellen küzdünk, az ott így 10 mondatban fel van sorolva körülbelül.
Tehát tulajdonképpen ennek az egész kazinciese kezdeményezésnek pont van egy ilyen vetülete, hogy az egyik az, hogy amit külföldi szaksajtóban érdekességként talán azt magyarosítsuk, másrészt meg valahogy így tudatosan kezdjük el használni a nyelvet, és hogy vegyük észre ezeket a vagy szinonimákat, vagy becsontosodott ilyen kifejezéseket, amik már ilyen klisészerűek, és ezeknek a kifordításáról is néha jó beszélni.
Na és hogy akkor pontosan miről is van szó, hogy konkrétizáljuk, és szerintem a konkrétumokon keresztül mindenki talán jobban megérti, hogy is ennek a kezdeményezésnek egyáltalán mi a lényege. Minden egyes teljes terjedelem adásban szerepel majd egy körülbelül 5 perces blokk, meglátjuk, hogy ezt mennyire sikerül tartani, de ott egy-egy szót fogunk majd megtárgyalni. Az, hogy éppen melyik kategóriában, az éppen azon múlik, hogy majd milyen sorrendet állítunk fel. Minden esetre azt szeretnénk, hogyha mondjuk fordításból havi egynél több semmiképpen nem lenne, mert azért kell, hogy idő elteljen, hogy mindenki egy kicsit át tudja gondolni, meg tudja rágni, hogy egyáltalán hogyan pályázzon. Erre most majd mindjárt hozunk egy példát, és ez az első kategória, megtalálni a magyar megfelelőjét a take on kifejezésnek, ami egy kicsit félreértelmezett dolog is szerintem a magyar nyelvben, mert sikeres cselként fordítjuk a leggyakrabban. Ugye arról a szituációról beszélünk, amikor az egyik játékos úgy, hogy nála van a labda, túljut a másikon, tehát mit tesz?
Nekem van egy etetés.
Edd meg. Szedd ki bólot.
Igen, mert nem feltétlenül csak. Egyébként aki...
Itt ugye az is beleszámít, hogyha mondjuk kötényben adja igen. valaki, hogyha egyébként egy csellel viszi el mellette, minden tékon, aminél túljutsz az ellenfélem.
Az feltétel, hogy túljuss rajta? Igen. Tehát nem arról van szó, hogy a tékon is lehet sikeres és sikertelen?
De. A sikertelen tékon az, de itt most a sikeres tékonra keressük szerintem a megfejtést.
De hogy a tékonban benne van az, hogy ez nem is sikeres. Tehát ha megnéztem az optának a definícióját, ott magyarosítva vagy fordítva azt mondja, hogy megpróbál valakin átmenni, zárójel megverni, ők a beat szót használják.
Aha.
Úgy, hogy nála marad a labda.
És igen, ez egyébként a tökéletes definíció.
És hogy ugye tulajdonképpen ez a csel lenne, de az etetés az nekem nagyon tetszik, mert hogy...
Szerintem, aki beszél angolul, az így valamennyire már a kifejezés hangulatából érzi, hogy ez mit jelent. Igen. Nekem az jut eszembe, amikor két boxoló megszól a gongszó, és fölállnak egymással szembe, az, hogy az a tékon. Maga, igen, hogy onnan még bármi történhet, sikeres, nem sikeres, ilyen csel, testcsel, bőr, vagy csak egy sikeres passz lesz bele, stb. De valamilyen úton, módon legyőzi az előtte lévő.
Igen, a csellel ugye két baj van. Az egyik az, hogy a tékon még nem jelenti az, hogy sikeres, miközben a csellnél meg az valamennyire szerintem feltételezi, hogy sikeres, de ott itt is azért a magyar szerintem árnyalja, hogy sikeres csell, vagy sikertelen csell. A másik meg, hogy a csell ugye inkább azt fejezi ki, hogy triblizel, meg rabónázol, meg biciklizel.
Ha már az angolnál vagyunk, akkor van kettő olyan szó, amivel ez gyakran keverik. Az egyik az ugye a dribble, ami a csell, tehát ott van valami trükk, ott valamit csinálsz a lábaddal, ami nem a szokványos, nem csak egyszerűen belepöccintesz egyet, és elszaladsz mellette, hanem csinálsz valami más, és a másik pedig a carry, ami meg pont ennek az ellentéte, ott ugye elvezeted mellette, nem is feltétlenül kell, hogy bármifajta erőt vagy ellenállás kifejtsen.
És ugye pont a kettő közti mesdjén találkozik Lionel Messi. Mert hogy Lionel Messi nem hoz bicikliket, hanem ő a tékon királya, ő nagyon gyorsan elvezeti, és nagyon gyorsan és ügyesen elvezeti melletted, rajtad keresztül, alattad, a labdád, és ezáltal lesz neki sikeres tékonja.
És mi a carry közti különbség? Mert a carry az is, hogyha egyszer csak lefutod a védőt.
Így van.
Tehát van egy egyenlő helyzetből indulás, és egyszer csak gyorsabb vagy, és az azért nem csinál.
Én próbáltam így megfejteni, hogy a tékonnak hol van így az eszenciája, és ugye ott van a Tékon Mi című szám az AHA-tól.
Csodálatos.
Ami ugye egy norvég együttestől érkezik, és
ezt bejátszuk ide.
Majd ide bejátszuk, a klippel együtt, mert a klip volt a legenda, nem is a szám. És ugye ott is gyakorlatilag a dalszöveg alapján az arról szól, hogy a srác hogyan szólítsa meg a lányt. És hogy ebben benne van az, hogy a tékon az ugye arról szól, hogy magadra veszel valamit, hogy felelősséget válasz valamiért, hogy engaging moment, hogy ez a bevállalod. De ugye amikor magyarul azt mondod, hogy bevállalod, annak meg már van hirtelen egy ilyen csernusos utóíze, amit meg nem nagyon tudsz használni. Vagy a bevállalod brother a híres nagy múltú Big Brother című műsorból.
Szóval van tippünk, vagy teljesen a hallgatókra bízzuk azt, hogy mi legyen? Van neked az etetés? Ez komoly volt, vagy?
Hát félig vicces, de ezek az ilyenek is meg tudnak ragadni, nyilván nem erről van szó, de ilyenkor szerintem azért jobb inkább csöndbe maradni, mert egy kicsit minden ilyen gondolattal félre is viszed, vagy valamilyen irányba tereled a szárnyaló fantáziájú.
Van olyan, amit kitaláltál, azt akkor azért nyugodtan.
Hát én az etetést kitaláltam, köszönöm szépen.
Okay. Hát akkor én felírtam magamnak a párbajt, de tudom, hogy az nem megfelelő, mert a párbajt alapból használjuk ilyen védekezési szituációban.
Az amikor, párharc, nem?
Vagy, hát a párharc az ugye meccseknél is, amikor azt mondod, hogy a párharc a Real Madrid meg a Barcelona között, de ugye a párbaj az a része szerintem a futballnak, amikor mondjuk van egy 50-50-es labda, és akkor ketten felugranak, hogy akkor
valaki megszerezte. Igen, a párbajban nincs benne az, hogy ez egy támadó labdás mozgás.
Így van. De a tékonban benne van az, hogy itt valaki kezdeményez. Úgyhogy én ameddig jutottam, az kb. A csel kísérlet. Tehát, hogy a kísérlet maga, mint ilyen próbálkozás, vagy ilyen próbatétel, ez az, amit talán még valamennyire lefelé.
Két szempont lebegett még a szemem előtt, amikor ezen gondolkodtam. Az egyik az volt, hogy egy közvetítésbe hogyan lehet beépíteni. És például ez a gondom
az etetéssel,
hogy ha a közvetítésbe be is tudod építeni mondjuk adott esetben, de a másik az, hogy mondjuk, hogyha van egy olyan táblád, ahol szeretnéd te felsorolni, hogy miből mennyi volt egy meccsen, ahogy a tékont azt számolják, akkor a sikeres kapuralövési kísérlet és a labdabirtoklási százalék között az etetés az, igen, az lehet, hogy
egyébként a párharccal nekem egy kicsit az is a bajom, hogy talán fölvehetjük, mert keveset használunk német szakkifejezést.
Duel?
Nem, a Zweikampfstark, ezt a németek így használják.
Megkedveltem.
Ezért kéne rá egy magyarítás, mert magyarul nem tudod megmondani, hogy mit jelent az, hogy valaki erős.
Párharcerős.
Hát jó, de...
De miért? Az miért vagy párharcerős?
Kimondtad már az életedbe, hogy párharcerős a 4.267 óra közvetítés során?
Nem mondom, hogy, nem mondom biztosan, hogy nem.
Meg kinek van ennyi ideje, ennyi szótagra, hogy párharcerős?
Igen. De erre kell valami ilyen. Szinte hallom a Zatánc közvetítésében. Párdáj, Zweikampfstark.
Magyarul. Párharcerős! Ez az.
Na, oké, szóval ez volt akkor az első szó, és néztem az időt, egészen szépen belefértünk az időbe.
5 percben?
Nekem még van egy ötletem ide. Csak annyi, hogy a rávezetés szóval mi a bajunk. Tehát az a maga a definícióban benne van az, hogy valaki rávezeti az ellenfélre a labdát.
Aha.
És a rávezetésben benne van az is, hogy a labdával van.
Nekem tetszik a
az nincsen benne, igen, az nincsen tetszik. Benne, hogy túljut rajta, uh-huh. De lehet sikeres vagy sikertelen rávezetés.
El is engedtem az etetést. Nekem tetszik a rávezetés.
Na oké, de ez tényleg csak tipp. Oké, de tényleg hát ez, amiről beszéltünk, hogy szerintem tök jó, hogyha tudunk mondani tippet, de azzal sincsen semmi baj az égvilágon, hogyha ezek érkeznek. Másik kategória, hát itt Bence úgy fogalmazott, hogy idegesítő választékosnak szánt modoroskodás, és itt ugye olyan játékelemeket, vagy mondjuk játéktartozékokat nézünk, amikre azért viszonylag sok mindent használunk, és sokszor kell kimondani közvetítés során, akár egy tudósításban is ez viszonylag sokszor szerepelhet. Ilyen a labda természetesen, mint a labdarúgás egyik legfőbb eszköze, és azt kéne megtalálni itt ebben, tehát most anélkül, hogy bárkit bántani akarnék, hogy mi az, ami belefér? Belefér a laszti? Belefér a bogyó? Belefér a játékszer? Vagy labdát mondjunk 50-szer?
Én ebben nagyon határozott álláspontot képviselek, szerintem semmi baj nincs a szó ismétléssel.
Köszönöm szépen. Ezt akartam mondani, hogy volt az Indexnek egy legendás olvasó szerkesztője, Zsadon Béla, aki a Szelíd Grammatika Náci című blogot is vitte, és ő vele fordult elő egy párszor, hogy ilyen iszonyatos tirádákat kivágott, hogy a magyar tanároknak a jó édesanyját, hogy beleverték egy generációba, hogy a szó ismétlés az halálos bűn, és végtag csonkítás jár érte. És ebből jöttek ezek a rettenetesen blőd pettyes.
Pettyes
szerintem az a legdurvább a pettyes, és ezt egy időben rendszeresen hallottad. Jó, azért változott ez is most.
Már nem pettyes a labda.
Például már nem pettyes.
Ez kizárta a pettyes.
Meg már nem bőr.
Ja, tényleg volt bőr is. Bőr.
Igen, ezt akartam mondani, hogy próbáltam még gyűjteni a Bencének a gyűjtése mellé, és ugye a foca, a zsuga,
a
bőrgolyó, meg, ami a legjobban zavar, az a gömb. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy a...
Én azt nem is hallottam.
Én sem.
Gömb.
Igen.
De a gömbre azra belerepítené valamit te is a tévé közepébe,
meghallgatod. Vagy egy gömböt.
Például.
Viszont mióta tudom, hogy ugye lesznek ezek az adások, azóta direkt hallgatom ezt a közvetítésekben. És
hallottál gömböt?
Gömböt nem hallottam, az régebbi, viszont a lasztit én már hallottam úgy, hogy egyáltalán nem zavarta a fülemet, egyáltalán nem ütötte a fülemet. Az a szó, amire a szótárban oda kerül mellé zárójába, hogy bizalmas. Uh-huh. Mert az ilyen...
Uh-huh. Biz.
Igen, biz. És van, ahol el lehet rejteni úgy, hogy ne legyen zavaró a fülnek szerintem. Több olyan modoroskodó is van, mint a bogyó, ami már nagyon zavaró tud lenni. Én a játékszert meg a... Mit mondtam most? A lasztit. Igen, ezt a kettőt hallottam úgy, hogy ne legyen zavaró a fülnek.
Szerintem sokszor ez nem is az ismétlésről szól, hanem sokszor inkább az, hogy a polcon a legkönnyebben elérhető panelről. És hogy például a teljes terjedelem két házi gazdája, Baumstar Tibi és Bognár Doma duója. Miért kell oda tenni, hogy duóért? Tehát, hogy az ilyen típusú...
Innen tovább, ami engem iszonyúan zavar, a csapata. Kilép a pályára Juventus csapata. Tehát ott igen. Van a polcon, és leveszem.
Akkor mehetünk is ebbe az irányba tovább, mert a következő az pont ezzel kapcsolatos, ami egyébként... Megint csak egy ilyen szinoníma adagról és listáról van szó. Klub, csapat, alakulat, egylet.
Gárda.
Gárda, egyesület.
Igen, és ott hogy még vannak olyan finomságok is, és azért nem egy kategória itt a labdával, mert mondjuk eddig mondhattuk azt a Tatanemre, de most már nem, hogy Conte fiai.
Engem, ami egyébként, ami megüti mindig a fülemet, az az, amikor jönnek, hogy mit tenni, a PSG játszik, és azt mondják, hogy támadnak a franciák, és így, nem, ők nem franciák, ők legfeljebb párizsiak, mert hogy Párizsban élnek, de hogy a PSG-ben nem csak franciák.
A francia csapat tele. Játékosai?
De nem, tehát hogy nem, azok támadnak a párizsiak, azzal szerintem nincsen baj, csak amikor azt mondja,
hogy
franciák.
De nem párizsiak, hát Verratti mit lenne párizsi?
Mert Párizsban él.
Azt mondták, hogy gyerekei állampolgárságban.
Csak hogy nem feltétlenül franciák. De értem, amit mondasz, szerintem ez akkor feltűnő, amikor a szövegkörnyezetet nézed. És akkor hirtelen ott van három mondat, és azt érzed, hogy mind a három mondatban sajnos el kellett hangozzon valahogy a csapatnak a neve, és emiatt aztán megtolják jó, valamivel.
Ez borzasztóan, ezt hozzáteszem, hogy ezt sokkal többet használjuk például közvetítésekben, mint a labdát, meg mint egyéb dolgokat, és ezt szerintem nagyon szépen meg lehet kerülni több irányból, tehát ez a vendég, hazai, akkor voltam iszonyatosan nagy bajban, amikor a fehér orosz válogatott Novi Sadban, Újvidéken játszott most, és nem volt hazai csapat, a pályaválasztó.
Ez így nem. Egyébként az Indexnél tilos volt a csapatok beceneveit is használni.
Aha. Nagyon helyes.
Tehát nem na lehetett igen, leírni, hogy kalapácsosok, meg sonkások.
De ez hülyén is hangzik magyarul.
Nagyon hülyén. Nem? Borzasztóan. Én nem, tehát nyilván nem bántam, hogy nem lehet leírni.
Meg.
De ugye ennek is van egy határa, amíg el lehet.
De még az öreg hölgy is szar.
De nem azzal van a baj, hogy öreg hölgy, hanem azzal van a baj, amikor ezt elkezdik ilyen nagyon, nagyon ismétlődően használni. És mi is, amikor a Peter meg Sós Márkkal írtuk ugye az Olvasd a játékot című könyvet, próbáltuk ezeket minél jobban ledarálni, és hogy minél jobban kirágni. És amikor a blankók. És az olvasó szerkesztővel direkt megbeszéltem ezt előre, hogy légy, ne tegyük bele azt, hogy vörös ördögök, akkor, amikor a Manchester Unitednek a harmadik mondatáról írunk, mert nem, ezt próbáljuk megkerülni. És
igen, hogy... miközben egyébként a külföldi sajtóban, tehát teljesen mindegy, hogy a németről beszélünk, a németnél a rekordbajnok, az nincs olyan cikk, amiben nem szerepel a Bayern szinonimájaként. Ugyanez egyébként Angliában a Liverpoolt, ugye soha, ez egy nagyon vicces dolog, soha sehol nem emlegetik Magyarországon kívül poolként, de...
Tehát, hogy... A Real Madridot sem emlegetik, és Magyarországban Realként,
Madridként. De mindegy, de Redsként viszont biztos, hogy találkozol akármilyen Liverpoolról szóló cikkben. Tehát, hogy ott meg érdekes módon ezek működnek, de azt gondolom, hogy ha magyar csapatokról beszélnénk, és ott használnánk a becenevüket, akkor az nem állna olyan rosszul, mint hogyha itt a külföldieket lefordítjuk macskásoknak, meg nem tudom miknek.
Vannak macskások?
Hát a Tatanem, nem? Hát Conte csapata a macskák.
Ja, igen, a Conte fiai a macskák.
Hát vannak a fekete macskák egyébként, hát, a Sunderland. Macskások. Na, szóval itt van konklúziónk ebben?
Én azt érzékelem,
hogy... Itt szerintem lehet és kell is szinonimákat használni, csak hol az a határ, ami belül mondjuk érdemes mozogni.
Szerintem én elmondom azt, hogy szerintem szövegkörnyezet függő. Tehát, hogy amikor
és tényleg, ember függő is.
És akár kommentátorként mondjuk egy percen belül elkezded ezeket ismételni, vagy akár egy cikkben mondjuk bekezdésenként köszön vissza ugyanaz, vagy három bekezdésen belül, ott már szerintem kilóg a lólább.
Szerintem ez sem feltétlenül igaz, mert képzeld el, hogy nem egyféle kommentátorról. Tehát amit az előbb Contékról mondtunk, a kommentátorok is emberek, és ők is különbözőek, különböző kommentátori stílust képviselnek, és valamelyikbe belefér egy-egy ilyen, valamelyikbe nem. Tehát szerintem nem menjünk át, nem is nyelvtan náciság ez, hanem szóhasználat
náciság.
Szőrszálhasszogatás.
Tehát nyilván engedni kell, és mindenkinél máshol vannak ezek a határok, tehát itt inkább ilyen intervallumokról tudunk beszélni. Van egy ilyen demarkációs övezet, amire már az ember fölhúzza a szemét, de hogyha magába a közvetítés hangulatába, szókészletébe egyébként beleillik, akkor nincsen vele gond, míg van olyan kommentátor, amelyiknek a szövegéből ilyen hatalmas skarlát A betűként virítanak kifelé, ugyanaz a kifejezés.
Hát ez pont azt akarja, hogy a szövegkörnyezettől függ.
Ah, igen.
Illetve mindegyik egyéni elbírálás alá kell, hogy essen.
Ne, szerintem nincs baj azzal, ha ismét lesz szavakat. Itt igazából a kulcs az az, hogy úgyis fel fog tűnni, hogyha az embernek 150 szavas szókincse van, vagy egyébként tök választékosan tud beszélni, de ugyanakkor meg próbálja kerülni ezeket a túlságosan panelesített, túlságosan klisészerű ilyen kifejezéseket. És valaki lehet attól még választékos, hogy nem megy bele, nem lép bele ebbe a folyóba.
Oké, okay, és akkor jön még egy kategória, ami szerintem szintén legalább annyira fontos, mint a nyelvújító szándékkal előhozott fordítások, illetve az, hogy mik azok a szinonimák, amelyek kevésbé használhatóak, mondjuk futballmérkőzések környezetében. Ez pedig a magyarázat olyan szavakról, vagy olyan már lefordított, akár statisztikai mutatókról, akár egész más dolgokról, amik egyébként működnek, és ott vannak a nyelvben, és teljesen tökéletesen használhatóak. És elsőről legegyszerűbb példát hoztuk szerintem, az XG-t, vagy XG-t, majd mindjárt erről is egy kicsit beszélgetünk.
XG.
Igen?
Csak hát franciásan mondva. Értem. Te mondtad a magyar angolt.
Igen, csak hát ugye miután az angol kifejezésből jön az eredeti, azért gondoltam, hogy esetleg azt emelem ki. Várható vagy elvárható gól, ugye itt szerintem ezzel kapcsolatban nincsen különösebb vita, és akkor, amikor azt mondjuk, hogy várható gól, akkor kell-e még például egy futballról szóló, akár poszt, akár cikk, akár közvetítés környezetében elmagyarázni, hogy ez pontosan mit jelent?
Szerintem kell. Szerintem kell. Nyilván, és itt jön be szerintem az, hogy ki mennyire tud tömören fogalmazni, akár írásban, akár szóban. Én azt veszem észre magamon, hogy nyilván most már azért évek óta benne van a közbeszédben a várható góloknak így a definíciója, de azért sokszor nem nyithatsz már azzal, hogy akkor ez a csapat ennyi XG-t termelt, és akkor emiatt voltak jobbak, hanem az van, hogy Oké, akkor jön egy kis körülírás, de az a körülírás az gyakorlatilag egy ilyen félmondat, akkor a játék, vagy a kialakított helyzetek minősége alapján ennyi XG-t termeltek.
Kialakított helyzetek minőségét jelző szám.
Ennyi. És akkor tulajdonképpen edukálsz is, át is adod, hogy miről szól, de közben meg nem kezdesz el bele ilyen szakmai okfejtésekbe.
Kicsit olyan ez, mint a bedobásnál nincs les, ezt használta ki.
Aki egyébként szintén egy kommentelő volt az NST-n.
Egyébként így van, másrészt meg ez egy olyan dolog, hogy ha ez ott van a szituáció, egyszerűen az agyat kimondatja veled, tehát nincs olyan, hogy nem mondod ki. Az a kérdés, hogy ezeket meddig kell elmondogatni, mert egy idő után már felesleges, ugye a baseballt közvetítő kollégáitokkal beszélgettem nem olyan rég, hogy nagyon nehéz úgy közvetíteni, hogy valamennyire edukálj is, hiszen még mindig egy elég ismeretlen játékról van szó. Szerintem a szurkolókra kell bízni, hogy azt a fajta szellemi igényességet feltételezni kell, hogy utána néznek, hogy mit jelentenek ezek a dolgok pontosan. A közvetítésben szerintem már neked nem feladatod elmondani, hogy a kulcspassz az valójában minden passz, amit lövés követ. Tehát ha középpályán játszik, mert te Oleg Sirinbekov, akkor lesz 20 kulcspasszod akkor is, ha nem akarod. Tehát én inkább azt gondolom, hogy egy kicsit elindult most ebbe az irányba.
Rákocsodunk erre a 90-es évek vasasára.
Tehát egy kicsit azt gondolom, hogy talán inkább abban van szerepe a kommentátoroknak és a futball közbeszédet akarva akaratlanul egyébként irányító emberkéknek, hogy tudatosítsák az emberekbe, hogy a statisztika az nem istenség, és nem tévedhetetlen hétszentség, hanem egy fontos mankó, de valójában pont azért is imádjuk ennyire ezt a sportágat, mert talán az összes csapatsport közül a legkevésbé leírható számokkal.
Viszont próbálod minél inkább bevonni a nézőt, és azt éreztetni vele, hogy te ennek részese vagy. Az egyik barátomnak, nem tudom, hogy akarva vagy akaratlanul, volt egy ilyen megjegyzése, nem XG-t mondott, hanem XG-t. Ami elsőre nagyon furcsán hangzik, de hogyha a várható gól, ami amúgy nem annyira körülményes így kimondani.
Végé.
Az nagyon elidegenít, vagy nagyon hosszú lenne.
Foglalt.
Így kimondogatni. Akkor az X gól szerintem sokkal közelebb hozza a nézőt azzal, hogy maga a gól szó így benne van, és nagyjából tudja, hogy miről van szó, mint az, hogyha XG-t mondasz, mert az olyan, mintha úgy néznél egy dokumentumfilmet.
XG-t mondjunk, hogy várható gólt. Hát nem mondasz olyat, hogy G plusza a közvetítésben, hanem ott is azt mondod, hogy gólok és gólpasszok. Tehát, hogy én szerintem nyugodtan lehet minden esetben az XG helyett várható gólt használni.
Hát inkább az, mint az elvárt gólt. Mert egyébként pont ezen gondolkodtunk, és szintén egyébként a könyvírás közben, hogy most akkor az elvárt gól, vagy várható gól? Mert ugye az expected goals, mint fordítás, az valahol mind a kettő működik, de melyik az a jelentéstartalom, ami jobban lefedi ezt az egész statisztikai mutatót?
A jelentéstartalmával nincsen gondom. Azzal van gondom, hogy mivel a bármilyen foci szeretőnek amit követ, legyen az akár közösségi média, legyen a bármilyen eredmény követő alkalmazás, ott nem lát majd várható gólt, és amíg nem egyértelmű, hogy melyik fogalomhoz kell ezt társítani, addig az XG-hez inkább az X-góllal tudod kötni azt, hogy ez mit is jelent, és onnan kötöd rá a várható gólra, mint hogy hú, várjál, melyik is volt a várható gól, az hogy kéne, az milyen szám nagyjából?
Hát de szerintem ez médium kérdése. Most egy televízióban, mondjuk egy stúdiós szünetben azt mondod, hogy tulajdonképpen van egy ilyen vizuális támogatásod, tehát mutatsz egy táblát, de közben ugye beszélsz, tehát a kettőt igazából tudod erősíteni. Kommentátorként gondolom, úgyis szavakkal kell festened, tehát akkor el kell mondanod az, hogy várható gól, stb. Írásban, meg tulajdonképpen valahol arra is törekszel, hogy úgy írj, hogy azt tulajdonképpen, legalábbis szerintem az újságírásnak van egy ilyen igyekezete, hogy úgy ír, hogy akkor esetleg az édesanyád is megértse. Vagy legalábbis próbálj meg legalább nem annyira benfentes lenni, hogy akkor rajtad kívül senki ne értse, és akkor nyilván itt lehet játszani az arányokkal.
Olyan szép a szavakkal festesz, ez annyira szép volt. Ez egy ilyen műsorban ilyeneket akar hallani az ember. És közben látom, hogy kollázs zokni van rajta, semmilyen is.
Két dolog, amit ma megtanulhatok róla. Szóval, tehát hogy szerintem médium függő az, hogy mennyire használod ezeket. Nyilván, amikor egy ilyen jelenségnek, mint az XG az elején, viszonylag egy ilyen görbéjének az elején vagyunk, szerintem kell az, hogy egy kicsit edukatívabb legyél, és akkor ez lehet, hogy azzal jár, hogy kicsit több kötelező kört kell lefutnod. Aztán majd lehet, hogy eljutunk egyszer oda, mint a kulcspasszoknál, hogy már mindenki tudja, hogy mi az.
Nem tudja szerintem meg mindenki, úgyhogy szerintem a kulcspassz is olyan lesz majd, amit egy adásban, egy ilyen kis rovatban elmagyarázunk. Ez volt egyébként nagyjából, hogyha tetszett, akkor majd azt is azért természetesen írjátok meg, és beszéljünk róla, amivel foglalkozni akarunk, és innentől kezdve majd minden teljes terjedelemnek a része lesz a Kazinci ese, és majd várjuk természetesen itt a Tékonra, és az X-Gorra is a javaslatokat, meg arra, hogy melyik mennyire használható, melyikre miket javasoltok, és aztán ez remélhetőleg majd további életet fog élni. Mennyire tetszett nektek ez a beszélgetés?
Én még mindig ilyen hálás szemmel rebegek azért, hogy ezt fel akarjátok karolni ezt a dolgot, és borzasztó boldog vagyok, mert nagyon jó kezekbe kerül veletek.
És arról beszéltünk, hogy ebben van mindig egy ilyen szarrágás. Én tudom magam, hogy ilyen szarrágó vagyok, úgyhogy én nagyon élvezem azt, amikor ilyen
szarrágás. A szarrágásra is majd kell találni egy másik szót.
Igen, itt ugye sok minden van, tényleg rengeteg szót gyűjtöttünk össze azok közül, amiket itt föl tudunk dolgozni úgy is, mint szinonimák, föl tudunk dolgozni úgy is, mint elmagyarázandó statisztikai mutatók, vagy akár tényleg a szerelési fajtákra kicsit rávilágítunk, hogy milyen apró különbségek vannak itt külföldi terminusokat nézve.
Azért jó ez, mert ugye mondtok példát, hogy mi nem tetszik nektek, mondunk példákat mi is, mi nem tetszik nekünk, és akkor így akár sportújságíróként, akár kommentátorként, ha hallasz valami olyat, amit te csinálsz, akkor kicsit elszégyeled magad, hogy ezt nem kéne, de az egész az nem erről szól, hogy bárkit, igen, bárkit úgy kritizáljunk, hogy milyen hülyeségeket mond, ír, beszél, bármi, hanem hogy elgondolkodtassunk, hogy vitára hívjunk mindenkit, és ezért kérjük azt is, hogy ti is nyugodtan kommenteljetek, írjátok meg, hogy nektek mi az, ami nem feltétlenül tetszik annyira, de nem kell senkinek a kardjába dőlni, hogyha esetleg
Én például szándékosan nem mondtam ki, amit az XGS felírtam magamnak, hogy go, mert hogy majdnem gól.
Hát azt hiszem végszónak, ennél szebbet nem tudnék találni.
Kicsit most meghaltam.
Igen, go away. Köszönjük, hogy meghallgattatok. Jövő héten jövünk természetesen a normál adással, és benne a Kazinci esével, ahogy mostantól minden teljes terjedelemben. Srácok, nagyon szépen köszi, hogy belevágtunk ebbe.
Én jó volt.
Nektek is a meghallgatást. Hallgassatok minket továbbra is. Sziasztok! Thank you.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.